Advas Mario Radio Holdo tu. Alesi lago Hellenisto irodolon roldasiltan. Mo o keresin irodolon kazdatai ismartaten. O Hellenisto kor irodolon minipojo, chok losson tympelo keresin irodolon bon. O keresin se girodolon mo zsidó talajon sorja, később veszi fel a hellenizmus. De még akkor is őrzi áradati jágyáit. A kereszténység irodalmát nem lehet közvetlenül a görög környezetből levezetni, még akkor sem, ha a kereszténység alapja, a zsidóság maga is hellenista befolyás alatt állt. A hellenista irodalom világkora a Krisztus előtt 3. század, a keresztény irodalom virágkora a késő ókorban, Krisztus után a 3.-4. század. A keresztény irodalom első emlékei az apostolok levelei. Az új szövetségi iratokkal a Szentírás tudomány foglalkozik. Minket itt annyiban érdekel, amennyiben a keresztény irodalom alapját képezik. Szent Pál leveleiben figyelembe veszi a levélírás műfaj szabályait, de egyesíti a családi levél és az oktató buzdító levél stílusával. Levélformája görög, a gondolkodásmód héber. Stílus szerint a legszebb görögségi irat a zsidókhoz írt levél, amely valójában vigasztaló beszéd. Az első Péter levél hitoktatás. A sajátos keresztény irodalmi műfaj a 4 evangélium. Az evangéliumok az apostoli igehirdetést foglalják össze. Szent Lukács evangéliuma és az apostolok cselekedetei álltak legközelebb a hellén mentalitáshoz. Tökéletesen a Krisztus korabeli zsidóság szellemi világán alapul a jelenések könyve. Nyelvezete tele van szemitizmussal, nehézkés a kifejezés módja, de ennek ellenére nagyon költői. Az őskeresztény írások szelleme még a hellenista zsidó Filon vagy József Flavius írásainak szellemétől is elüt. Nyelvileg kevésbé csiszoltak, a görög nyelven átüt az idegen gondolkodásmód. Az új szövetség minden könyvet görög nyelven terjedt el. A keresztény evangéliumnak nem a bölcseleti tartalom, nem az irodalmi forma biztosította a sikert a hellén világban. A keresztény írások irodalmi szempontból a zsidó gondolkodásmódban gyökereznek, de a hellén világ számára írottak. Az evangéliumok aranyszájú Szent János szerint az apostolok emlékeztető feljegyzései, az emlékezet támaszai. Aranyszájú Szent János mondja szentbeszédeinek előszavába, hogy az apostolok nem leírt evangéliummal indultak a missziós útjaikra, és nem könyvtekercsel a kezükbe hagyták el Jeruzsálemet, hanem a szívükben írt evangéliummal. Az élőszóban hirdetett evangéliumból idővel írás lett. Az egyházatja szerint az evangélium leírására a tévedések kizárása miatt volt szükség. Az apostoli kor keresztényeinek szent könyve az Ószövetség volt. Az Új Szövetség az írásról vagy az írásokról beszél, akkor az Ószövetséget jelenti. Hogy az Új Szövetség kialakulását megértsük, vissza kell mennünk a Krisztus előtti zsidóság korában. Ebben a korban közkézén forogtak a szöveggyűjtemények, melyek az Ószövetségből kiválogatott messiási helyeket tartalmazták. Qumranban is gyűjtöttek messiási jövendeléseket. A messiási helyek gyűjteményeit a tanúsító helyeket nevezték latin szóval testimóniának. Gyűjtötték azonban a zsidóság körében a Szentíráson kívüli hagyományt is. Például az atyák mondásai az Ószövetség egy-egy helyére adtak felvilágosítást. A keresztény korban a zsidóság a hagyományon áttekintett vissza az Ószövetségre. Az őskereszténység nem vett át az atyák mondásait, de a keresztények a tesztimónián keresztül kapcsolódtak az Ószövetségi Szentíráshoz. Az Ószövetségi Messiásról tanúskodó helyeket Jézus Krisztusra vonatkoztatták. Szent Péter pünkösdi beszéde mintaszerű ebből a szempontból. Az apostol beszéde a zsoltárokból kiemelt versekre épül. A tesztimónia egybeolvad a keresztények felfogásában mindazzal, ami Krisztusban történt. Ez meghatározza a módot, hogy a keresztények az Ószövetségi Szentírást olvasták, és ahogyan Krisztusról beszéltek. Ez adta az apostoli igehirdetés érvelésének gerincét. Nyomai megtalálhatók Szent Pálnál is. Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Krisztus meghalt bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemették és feltámadt a harmadik napon az írások szerint. A formula az írások szerint itt is az Ószövetségi Szentírás tesztimóniáját jelenti. Az evangéliumok sokszor utalnak ilyen tesztimónia gyűjteményekre. A tesztimónia túlélte az apostoli kort, a keresztények egyre terjedelmesebb messiási szöveggyűjteményeket állítottak össze az Ószövetségből. A gyűjtés szempontjai idővel bővültek, nem csak a messiási helyeket válogatták össze, hanem az egyházra, a szentségekre vonatkozókat is. Az apostol igehirdetés tesztimónia magyarázata nem az Ószövetségben található, hanem a feltámadt Jézussal való találkozásban. A feltámadás eseménye nélkül nem alkalmazták volna Krisztusra ezeket a helyeket a keresztények, akik az Ószövetség hitvilágában éltek. A zsidóság nem tekintette messiási helyeknek azokat a prófétai szövegeket sem, melyek az Isten szenvedő szolgájáról beszélnek, míg a keresztények annak tekintették. A tanúságtevő szövegek számos kérdést vetnek fel. Az újszövetségi szerzők a tesztimónia idézést rendszerint a formulával vezetik be, írva áll, írva van. Az idézett szövegek nem csak az Ószövetség 70-es fordításától térnek el, hanem sokszor eltérnek a héber szövegtől is. Az eltéréseket nem lehet azzal magyarázni, hogy a szerzők emlékezetből idézzék a szövegeket. Mivel fontos és vitatott kérdésekről volt szó, a zsidók nem hagyták volna szó nélkül. A hibás, pontatlan idézést talává elutasították volna. A szöveggyűjteményekre jellemző, hogy bizonyos kifejezéseknek igyekeztek súlyt adni. Egyes szavakat túlhangsúlyoztak, mások jelentőségét elhalványították, hogy az idézett szöveg minél hatásosabb legyen. A kifejezések megírott, írva van, nem mindig az eredeti héber szöveget érti, hanem a tesztimónia gyűjtemény már átformált szövegét. Ezért nem volt feltűnő, ha a keresztények szintén változtattak a megszokott szövegen, hogy jobban alkalmazható legyen Krisztusra. Ezek a szövegmódosítások nem mondtak ellen a rabbik exegézis módszereinek. Ugyanaz a szabadság jellemzi a 70-es fordítást is. Az ószövetségi idézetekben ugyanis sokszor csak egyetlen szó volt lényeges, nem a mondat maga. az újszövetségi szerzők az üdvtörténeti esemény fényében értelmezik az ősi szövegeket. A kulcskifejezéseket tartalmazó szövegeket a puszta hasonlóság alapján is össze lehetett kapcsolni egymással a gyűjteményekben. Az újszövetségi szentírásban tesztimóniára támaszkodó írás például a zsidókhoz írt levél. Az Ószövetségből gyűjtött messiási helyek és az új szövetség viszonya végigmegy az egész ókeresztény irodalom struktúráján. Az ószövetségi tanúsító helyek gyűjteményei és az új szövetség olyan sorozatokat alkotnak, mely tovább folytatódik az ókeresztény irodalomban. Az ókeresztény irodalom kinyilatkoztatás változhatatlanságának, a korigényeknek megfelelően alkalmazása. Az írások sem az apostoli korban, sem azután nem jelentettek valami abszolút zárt egységet. Az Ószövetség szövegei csak az első század vége felé öltötte fel azt a megváltoztathatatlan formát, amelyben ma ismerjük. Addig a variánsoknak megvolt a létjogosultságuk. Az első századok során még tudatos volt a tény, hogy az írott evangéliumokat megelőzte a szóbeli igehirdetés. Az írott evangélium a kerigmára, az örömújongó hitátadásra támaszkodott. Az is igaz, hogy a katolikus egyházban a szóban hirdetett evangéliumot sohasem helyettesíthette az írott és a kinyomtatott evangélium. Szent Pál maga hivatkozott mindig a megelőző ige hirdetésre, az eukarisztia Krisztus feltámadására vonatkozóan, valamint Krisztus második eljövetelét illetően. Saját utasításait megkülönbözteti Krisztus parancsaitól. Szóbeli hagyományból idézi Krisztus szavait az efezusi presbitereknek. Az apostoli kor után még egy ideig a keresztény szerzők nem hivatkoznak mindig az írott evangéliumra, hanem inkább az élő szóban hirdetett evangéliumra. Az ókeresztény szerzők a második század vége felé kezdik az Ószövetség mellett az Új Szövetséget is úgy idézni, mint írás. Az ókeresztény teológiai irodalomtörténet a patrológia, az egyházatyák irodalma. Ez az ókeresztény kor a középkor kezdetéig terjed. Már a kalcedoni zsinat 451-ben a zsinat után kezd elszakadni a görög keresztény irodalomtól a szír, örmény, kopt, etiópiai irodalom. A keresztény irodalom ekkor már nem egységes, mint korábban. A 8. századdal kezdődik keleten és nyugaton a középkori teológia előkészítése. Az ókeresztény irodalomtörténet az egyházatyák munkáin kívül foglalkozik az eretnek szerzők írásaival is. Az ő műveik hozzájárulnak az egyházatyák írásainak megértéséhez. Most mit jelent ez a szó, hogy egyházatya? Az afrikai keresztények Szent Cipriánt és Szent Atanászt atyának szólították. Később a zsinatokon résztvevő püspökök hivatkoztak úgy elődeikre, mint a hitben atyáikra. Szent Jeromos megfogalmazta a négy követelményt, mely szerint valakit egyházatyának lehet nevezni. Ez az ősiség, az ortodox tanítás, az életszentség és az egyházi jóváhagyás. A 8.-9. században a latin egyházatyák sorába számítanak Ambrus, Ágoston, Jeromos Nagyszent Gergely. A görögök közül Atanázius, Bazilius, Nacianci Gergely és Aranyszájú Szent János. A nagy egyházatyák mellett egyháztanítóknak számítanak Szent Hilárius, Nagy Szent Leó pápa, Krizológus Szent Péter, Jeruzsálemi Szent Cirill, Damaszkuszi Szent János és Szent Efrén. Az egyház megemlékezik nagy tanítóiról liturgiájában és művei tanulmányozását ajánlja. Az egyházatyák művei közül számos írás nem veszített el korszerűségéből jelenünkkel. Meglepne közvetlenségükkel, a kor problémák iránti érzékenységükkel. Én több előadásomban a Mária Rádióban az egyházatyákat vettem alapul. Krizosztomus beszédeinek egy részét ma éppen úgy meg lehet tartani. Tévedhetetlenséget a egyetlen egyházatyának nem tulajdonítunk. Azonban az egyházatyák a Szentírás valamely helyének értelmezésében egyöntetű nézetet képviselnek, azt az egyház tévedhetetlen tanításként teszi magáéba. A reformáció felkeltette az érdeklődést az egyházatyák iránt. Már a humanisták megkezdték az atyák műveinek kiadását, de igazán csak a 17. században kezdődött a rendszeres kiadás. Mindjárt könyvei tartalmazzák a görög és a latin iratokat megszámlálhatatlan sorozatban. A 19. században sok fordítás jelent meg népnyelven is. Gyűjteményemben 18 német kötet szerepel az egyházatyák műveiből. Vannak magyar fordítások is, de ezek inkább kivonatok. Sőt, az interneten is elérhető az egyházatyák műveinek nagy része. Az utóbbi két évszázad során számos patrológiai kézikönyv jelent meg az érdeklődés kielégítésére.